114, 115, 116.
117 perc.
Mindjárt vége az iskolának, és ezek a hetek most azzal telnek, hogy minden iskolában dolgozatokat írnak a gyerekek, gyakorlatilag majdnem minden nap, és nagyon sokan azért, hogy javítsanak, jobb jegyet kapjanak, és nagyon sokan frusztráltak ettől, mert hogy folyamatosan figyelni kell, koncentrálni kell, és aki nem a jó vizsgázók közé tartozik, az sokszor még azt is elfelejti, amit különben tudott, tehát nem tud odafigyelni, és nyilván az év vége felé fáradtak. Aztán jön a bizonyítvány, ami mindenkinél egy megmérettetés, és a teljesítménykényszer hatása alatt nagyon sok gyerek úgy érzi, meg nagyon sok szülő, hogy hát mégsem azt nyújtotta, mint amit szeretett volna. De hogy pontosan mi az oka ennek? Mert hogy azt mondja dr. Bohács Kriszta, a GEM Tanulási Központ szakértője, hogy tulajdonképpen a bizonyítvány az csak egy tünet, és hogy a gyerekek rejtett képességvesztése egy olyan téma, amivel keveset foglalkozunk, pedig sokkal többet kéne. Hát most itt az alkalom, nézzük meg, hogy mi lenne a teendőnk most így évvége felé a nyári időszakban, amikor pihenünk is, meg nem is egészen Mátyás királyos módra. Természetesen a vonalban dr. Bohács Krisztina, a GEM Tanulási Központ szakértője. Szeretettel köszöntöm.
Én is nagyon nagy szeretettel köszöntöm Mását és a kedves hallgatókat is.
Ugye itt vagyunk az év vége felé, hát még nincsenek meg a bizonyítványok, de aztán nagyon sokan úgy élik meg, hogyha nem pont azt a jegyet kapták szülők is, gyerekek is, hogy hát nem is ezt érdemelte, hát sokkal többet tud a gyerek. De ön azt mondja, hogy ezek csak tünetek, és valójában arról szól, hogy nem megfelelőképpen használják a gyereket, az agyukat, nem megfelelőképpen trenírozzuk, illetve sok olyan dolgot csinálunk, amit nem kéne. Szóval, hogy is van ez? Hogy tudjuk ezt egy kicsit helyre rakni így évvége tájékán?
Igen. Valójában a jegyek, az évvégi osztályzat, az csak tünet. Annak a tünete, hogy valójában bent belül a mélyben, az úgynevezett fluid, folyékony intelligenciában, az a hét nagy képességrendszer, amely mindenfajta tanulásért, gondolkodásért, időbeosztásért, érzelmi szabályozásért, egyáltalán, hogy a tananyagot, a tartalmakat milyen jól tudjuk feldolgozni, tehát ez a hét nagy rendszer dönti el azt, hogy valójában valaki idézőjelben milyen tanuló. És nagyon fontos, hogy azokban az országokban, ahol a kutatásban, a fejlesztésben már több pénz leperget, és jó szemlélettel, és akár kognitív képességet javító programokkal is dolgoznak, ott ez kicsit már evidensebb, nevezetesen az, hogy korrepetálással, az anyag állandó ismételgetésével nem biztos, hogy célt tudunk érni, mert önmagában a tartalmak ismételgetése az csak valami olyasmit jelent, hogy ugyanabba a feldolgozó rendszerbe, mint egy sajtdarálóba, ugye olasz szám futott, éppen hallottam és inspirált engem, mint hogyha egy olasz sajtdarálóba, ugye a gyermeknek bizonyos tartalmat le kellene darálnia, fel kellene dolgoznia, és hát valójában kicsit viccesen, de ilyen feldolgozó darálókhoz tudjuk hasonlítani a figyelmet, a figyelemnek különböző altípusait, a rövidtávú memóriát, vagy munkamemóriát, a hosszú távú rögzítést, és alapvetően ezeknek a rendszereknek a fejlettsége vagy fejletlensége, és ezeknek a szinergizmusa, összejátszása dönti azt el, hogy valójában a különböző tartalmakon hogyan is produkál a gyermek, és hogyan dolgozza fel ezeket az ismeret anyagokat. Igen, ezeket a darálókat befolyásolja, hogy az adott tartalom az közel áll-e a gyermekhez, vagy kicsit olyan natúrabb, távolabb álló tematika, tantárgy, és nyilván egy icipicit a feldolgozó rendszereknek a minőségét, hatékonyságát befolyásolja, hogyha nyilván egy szenvedélyesen szeretett tematika van, akkor nyilván arra a gyerek sokkal jobban oda tud figyelni, de az a tapasztalatunk, hogy azért mégiscsak igaz az a szabály, hogy ezeket a rendszereket kell megerősíteni, és sajnos a legtöbb esetben a hagyományos ismételgetés nem elegendő. És így, ahogy Mása is utalt rá, igen, jön a nyár, és hát azért én nagyon sok anyukával találkozom, hát ilyenkor már szegényeknek a gyomruk görcsbe van, mert ugye itt áll ez a 10 hét előttük, és nagyon gondolkodnak azon, hogy hát ugye hogyan tudnának jó anyák lenni, te jó ég, hogyan is tudom én lekötni majd a gyermeket 10 hétig, hova menjen, milyen tábor, nagymama, de hát közben azért itt van, hogy nem jön ki a gyermekből mindaz, ami benne van, érzem, hogy esetleg sokkal okosabb lenne, de akkor miért csak 3-as, miért csak 4-es, miért csak 2-es, vagy miért csak 4-5-öd, mikor úgy tűnik, hogy sokkal többre is képes lehetne. És akkor ilyenkor jön ez a kicsit ilyen ciklikus kör, hogy jó, hát akkor nyáron, hogy megnyugodjak, és anyaként ne legyen bűntudatom, akkor feladatlapoztatom a gyermeket, vagy ismételtetem, vagy mindenképpen ezeket az olvasmányokat, ezt meg ezt mindenképp el kell olvasni, és úgy nem mindig látnak tisztán abban a szülők sem, hogy milyen mértékig van értelme nyáron tanulgatni, erőltetni a tankönyvet, a tananyagot, vagy pedig tényleg hagyjuk a gyermeket pihenni, hagyjuk pár hétig teljes mértékben lazulni, unatkozni is akár, és hát adjunk neki egy ilyen boldog nyarat, vagy adjunk neki élményeket, állandó városlátogatásokat, utazást, tengerpartot, ilyen dolgot. És hát tulajdonképpen ezért beszélünk mi a GEM központban ilyenkor, hogy valahol a kettő között van az igazság. Alapvetően ma már egyre nagyobb létjogosultsága van képességméréseknek, ezt a legtisztább motivummal és indítatással mondjuk. Ugye nyilván eljárunk a fogorvoshoz, nyilván eljárunk a vérvételre, bizony néhány évente egy képességmérés ma már nagyon jól levezethető. Miért? Azért, mert egy hihetetlen világváltozásban vagyunk, már nem csak technikai forradalmon, már nem csak ipari forradalmon vagyunk túl, hanem egy tudásbeli forradalmon, iszonyatos specializáció szükséges, na és hát most már meg egy digitális forradalmon is túl vagyunk, és az megváltozott a világ, és amikor a szülők gyakran azt említik, hogy jó, de hát én is ilyen voltam, meg én sem szerettem tanulni, meg én is halogattam, meg én is dobáltam a papírgalacsint, és magatartásilag én sem voltam sokkal jobb. Hát ez azért nem állja ma már meg a helyét, mert egy másik világ van. A lényeg az, hogy a gyermek akkor boldog, és érzelmileg akkor felszabadult. Azt szoktuk mondani mindig, hogy olyan, mint egy átlátszó pénzérme maga a gyermek. Az egyik oldalán vannak ezek az említett kulcskognitív képességek, ez a 7 nagy feldolgozó rendszer, és a másik oldalán van az érzelemvilág. Szorong vagy nem szorong az a gyermek? Halogat, vagy pedig üsse kavics egyből megcsinálom, tehát nagyon jól tud a képességeivel bánni, tudja irányítani önmagát érzelmileg is, és hát akár egy önszabályozó tanulásra is képes, ami valami olyasmit jelent, hogy fitten és flottul megcsinálom, ami adatik, és hát különösebb nagy megerőltetést nem okoz nekem ez a dolog. Na most hát általában azzal találkozunk, hogyha az egyik oldalán az érménknek nem működik egy vagy több képesség jól, és ezek gyakran nüansznyi eltérések, tehát nem nagy dologra kell gondolni, hát én ezt ki is fogom most fejezni számértékben, tehát mondjuk egy ilyen 60-as percentilis helyett mondjuk az egy ilyen 45-ös percentilisen van, egy 45-ös percentilises képesség az már bőven elég ahhoz, hogy sajnos nem olyan jók a jegyek, és nagyon picike kis munkával gyakran ilyen 3-hetes, 4-hetes kognitív tréningekkel ma már ezek lehetnek online is egyébként, csodákat lehet művelni, és ez a fajta képességbeli egyenetlenség, ami ezeket az iskolai kudarcokat okozza, gyönyörűen kiküszöbölhetők, és egyben nyilván tehetséggondozásra is sor kerül, mert a mai gyerekeknek jellemzően nagyon farkasfogazott a képessége, ez azt jelenti, ez a fajta erős farkasfogazottság, hogy vannak olyan képességek, ez jellemzően egyébként a vizualitás, a képek, a formák, a mintákkal való műveletvégzés, amely a csúcsok csúcsán van, hát nem is nagyon szoktunk 80 percentilis alatt találkozni, már nagyon ritka, de nagyon magas, magas állapotban van, mert nagyon vizuális a világ, és a digitális eszközök és az audiovizuális eszközök, ugye nyilván ezt a képességet hihetetlen mértékig megemelik. Ugyanakkor sajnálatos módon a figyelmi klaszterből egy-két apróbb altípusa a figyelemnek bizony hibázni szokott, nem jól működik, alulfejletlen, és hát jellemzően gyakran a beszéd észlelés és a humán emberi hangzók feldolgozása, ami minden, ami az olvasáshoz és a hosszú szövegek feldolgozásához szükséges, ezek nagyon alul szoktak maradni, és hát ilyenkor van az, hogy hosszú szövegekből nem nagyon tud a gyermek tanulni, és hát mindig inkább csak rövid Reels és TikTok videókból szeretné az információkat összeállítani magának, egy ilyen korszakot élünk. Vannak erre tanulmányok, hogy a alfa generáció, a Z generáció, hogyan alakul az emberi értelem és az újabb generációknak a kognitív képesség profiljai milyen állapotban vannak. Nem túl kecsegtető a helyzet, hát ezért beszélünk arról, hogy talán nyáron nem a feladatlapozás a cél, hanem inkább jobb lenne, ezeket lehet nyilván nyaralás alatt is végezni egy kicsit, élvezetes, sokszor hetente egy személyes látogatás, vagy havi egy elegendő hozzá, de természetesen online módon is, illetve hát személyes képesség javításokkal is tudunk ugye segíteni. Alapvetően egyszerre kell gondoznunk ma a tehetséges csúcsértékeket, és egyszerre kell felhúzzuk gyengéden azokat a képességeket, amelyek sajnos sokszor a nem annyira jó bizonyítványt okozzák.
És ugye említette azt, hogy ilyen rövid szövegekhez vagyunk szokva, hát nyilván, hogyha az ember könyvet olvas, és nem pedig az online térben ezeket a rövid szövegeket olvassa, akkor az agya is elkezd egy kicsit jobban dolgozni, mert hogy az agyunkat ugyanúgy pontosan treníroznunk kell, mint mondjuk az izmainkat, tehát egyáltalán nem mindegy,
igen,
hogy mit...
Igen. Igen, maga az olvasás egy hihetetlenül erős és természetes otthoni módszertana lenne annak, hogy igazából a kognitív képességek közül azért eléggé sokat megmozgat, és sajnos viszont az a tapasztalat, hogy nagyon nehéz beizzítani a mai gyerekeket egy könyvnek az elolvasására, a tisztelet a kivételnek, és hát sajnos ugye azért ahhoz, hogy ez működjön bizony, azért naponta legalább egy 30 perc, másfél órás olvasás kellene, hogy mindez jól működjön, amiről ugye beszéltünk az előbb.
Az biztos, hogy a nyár az a pihenésé, de a pihenést is lehet úgy csinálni, hogy közben az ember egy kicsikét odafigyeljen arra is, hogy mi fog vele történni majd szeptemberben, illetve hogy a képességeit egy kicsit feltornázza.
És a kutatások valóban ezt igazolják, amit most a más említ. Nyáron, hogyha viszont nem csinál egy gyermek semmit, és egy szülő inkább abban a hitben van, hogy ó, hát hagyom, hagy pihenjen, hát itt van, ez csak erről szóljon, akkor sajnálatos módon ma már vizsgálja a kutatás ezt a fajta nyári képességvesztést. Na most alapvetően, amikor a gyermeknél van egy figyelemzavar, ez akár neurobiológiai állapot, tehát hogy valódi ADHD-ról beszélünk, akár egy kicsit ilyen kulturálisan kialakult rövid figyelmi zóna, és hát az említett képességekkel kisebb nüansznyi problémák mégiscsak vannak, kulturális behatások, rossz kulturális behatások nyomán, akkor sajnos van egy ilyen, hogy nyári képességvesztés. Általában az angol száz irodalmakban ezt summer slide néven találjuk, és hát ugye ezek a nem annyira kikristályosodott, nem stabil képességek különösképpen vissza tudnak esni. Döbbenetes, hogy az olvasáshoz szükséges alapképességek, a hallási feldolgozás, feldolgozási sebesség és hát a fókusz altípusai közül néhány, gyakorlatilag nyári időszakban akár 2-2,4 életévet is vissza tud esni, amiből nagyon-nagyon nehéz visszajönni szeptemberre. És azt mutatják a kutatások, hogy sokszor ez karácsonyra alig tud megtörténni, és nyilván, hogyha egy gyermeknél nem stabilak az alapképességek, akkor ez a visszaesés markánsabb tud lenni, illetve a visszatérés az iskolába sokkal nehezebb, és sajnos ilyenkor az az olló, ami kialakul, ez a fajta kicsit ilyen Máté effektnek is nevezik ezt, ez valami olyasmi, hogy akinek van, annak adatik, akinek nincs, még az a maradék is elvétetik, tehát a tudomány így írja ezt le, hogy tulajdonképpen akiknél jó erősek a képessége, könnyedén mozognak különböző tartalmakban, ők előre haladnak, de pont azok, akiknél valamilyen labilitás van ezekben a kognitív feldolgozó képességekben, ott a visszaesés nagyon nagy lehet, és az az eredménye, hogy egyre jobban lemaradnak a tananyagba. Hát ezek olyan eszközök, ezek a kulcs kognitív képességek, mint azt mondom, hogy a kés a kezünkben, különböző tartalmakat tudunk vágni vele, és hát hogyha nyilván az az eszköz, ami a kezemben van, az nem túlságosan erős, vagy pedig tompa, vagy pedig túlságosan gyenge, akkor nyilván a feldolgozó amit feldolgozó tartalom, az nem lesz olyan sikeres, nem lesz olyan jó minőségű a végeredmény, a feldolgozásnak a mértéke, és hát ebből alakulnak ki az iskolai lemaradások, amelyek meg sajnos továbbtanulásban, foglalkoztatottságban, keresetben, tehát az egész emberi életre kihatnak. Hát ezért van az, hogy amikor egy gyermek nagyon okos, jó az IQ-ja, de emellett simán előfordulhat, hogy ezek a feldolgozó rendszerek nem jól működnek, vagy egy-kettő nem jól működik, és küzd a gyermek. Említettük a beszélgetés elején a lefagyást, a blokkolódást. Na hát ez akkor van, ez egy tünet például. Azért alapvetően nem válik jégcsapá egy gyermek, nem fagy le egy gyermek, amikor minden rendben van. Mert akkor a lélek jelenlét meg tud maradni, mindig valamilyen kulcs kognitív képesség gyengesége az oka, hogyha egy lefagyás kialakul az iskolában. Tehát nagyon ritka az, hogy ez csak érzelmi alapú. Igen, nem jó az az eszköz, ami a kezemben van, az a feldolgozó eszköz, és nyilván tudattalanul, nem feltétlen tudatosan, de érzékelem azt, hogy hát ez nekem lehet, hogy nem fog menni, és akkor már ott nyilván az érzelemvilágban is beáll a szorongás és egyfajta blokkolódás. Na, hát ezért van az, hogy amikor a kulcskognitív képességeket megerősítjük, és ilyen 3-4 hetes kurzusokkal helyre rakjuk, akkor tulajdonképpen nagyon szépen felemelkedik az érzelemvilág, és egy nagyon stabil, érzelmileg és önmagát nagyon jól irányító gyermeket tudunk kapni.
Úgyhogy nyáron is érdemes odafigyelni a gyerekekre, mindenkinek persze jó pihenés, de azért okosan, és akkor még okosabban lehet szeptemberben iskolába menni. Én nagyon szépen köszönöm dr. Bohács Krisztinának, a DEMK tanulási központ szakértőjének, intelligencia kutatónak, hogy itt volt velünk, és nagyon kellemes nyarat kívánok, sok sikeres gyerekkel.
Nagyon szépen köszönöm, és valóban az eszes nyáron gyűjt, úgyhogy nagyon sok élményt kívánok, és közben pedig azt, hogy olvassanak sokat a gyerekek, és mégiscsak beszélgessünk velük nagyon sokat. Nem a gyermekekhez kell beszélni, hanem a gyermekekkel kell beszélgetni, tehát oda-vissza egy ilyen váltogatott módon, és mindent át kell rágni, mindent át kell beszélni egymással ahhoz, hogy a gondolkodás az jó legyen, és egy kultúráltadás is történjék.
Köszönjük szépen, viszont hallásra!
Viszont hallásra! And walking just to work you up. She died for your love, but you lost the moment. Sigo tranquila like I'm on a beach in Anguilla, sipping my Corona like there's nothing going on. I am leaving you alone. What is meant for me now? The car's gonna take it to give him up. And I'm crazy, but you make it. Is a nutter, fuck yo, I hear up.
caliente. Got me bopping to merengue. I feel so El Presidente. I'm running and I'm loving it. She got a mean old bumper. You should see what she does with it. She dip it down low,
down low.
I could never get enough. Oh no, oh no. She gives me the run around, but I stay chasing. But I need help. I'm in love with a crazy girl. But it's all good and it's fine by me. Just as long as I hear her say,
"Hi, puppy." And I'm crazy, but you like it.
Tudjuk, hogy a körzeti orvosok nagy része már nagyon idős, a szakma előregedik, és nagyon sok olyan kis település van, ahol egyáltalán nincs saját körzeti orvos. Annak idején a Máltai Szeretett Szolgálat elindította a telemedicina rendelését a felzárkózó települések program részeként, és 14 orvosi rendelő és 38 település nyújtotta teljes értékű ellátást. Most ez kiegészült egy ilyen hibrid ellátással, amikor a telemedicina és a személyes ellátás hibrid modelljével egy olyan kísérleti programot indítottak el Heves megyében, ahol szemvizsgálatokat is folytatnak, és ebben az évben 1700 gyereknek a szemét vizsgálták meg, illetve 1700 gyerek kapott szemüveget, mert több mint 10 000 gyereket vizsgáltak meg. De hogy működik ez a telemedicina és személyes ellátás kombinációja, illetve a szemvizsgálatok? Hát erről fogom kérdezni Romhányi Tamást, a Máltai Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjét. Szeretettel köszöntöm.
Szép napot kívánok, itt vagyok. Hallanak engem?
Igen, igen, nagyon jól halljuk.
Jó, rendben. Jó, rendben. Én picit megálltam itt az útszínén, útközben vagyok. Nagy a háttérzaj, de ha hallanak engem, akkor kiváló. Ez egy elég komplex rendszer. A megoldást kerestünk ott valóban erre a problémára, hogy a leszakadó térségben, a legszegényebb településeken, nagyon sok helyen, az ország 300 legszegényebb településének majdnem egyharmadán, 5 éven túl betöltetlen a házi orvosi praxis. A telemedicina rendelést sok kísérleti megoldás előzte meg. Volt, amikor a beteget próbáltuk utaztatni az orvoshoz, volt, amikor az orvost a betegekhez, de igazából egyik sem volt fenntartható, hosszú távon működtethető rendszer. És amikor a technológiai fejlődés már egy szintet lépett az elmúlt években, akkor jött ez az ötlet, hogy mi lenne, ha a technikát utaztatnánk a beteg és az orvos között, és tulajdonképpen ez a felismerés, vagy ez az ötlet adta a telemedicina alapját. Itt ugye arról van szó, hogy az orvosok tehát a munkahelyükön, vagy a saját rendelőjükben, vagy akár a lakásukban tartózkodnak a rendelési idő alatt. A betegek a legszegényebb kis településeken vannak, ott, ahol a jelenlétpontokon dolgozó szociális munkások megszervezik a rendelést, leszervezik a találkozókat, az alkalmakat, megérkezik a telemedicina kis busz, amiből valóban 14-et alakítottunk ki, nagyon magas, magas felszereltséggel, modern berendezésekkel, nagyon erős internet kapcsolatot készítő berendezéssel, és akkor gyakorlatilag szakápoló érkezik a helyszínre, ő tologatja a fonendoszkópot a betegnek a hátán, az orvos pedig akár 300 km távolságból tisztában hallja a műszereken keresztül, mint hogyha a fülében lenne a csőnek a vége. Ugyanígy mondjuk, amikor a torokvizsgálatot végzik, bedugják a laparoszkópot a páciensnek a szájába, annak a végén van egy 1000-szeres nagyításra képes kamera, majd hogy nem a baktériumokat is lehet vele látni a monitoron, Tehát ez a technológia lehetővé teszi a valós idejű orvos-beteg találkozást úgy, hogy az orvos tényleg akár több száz kilométer távolságra tartózkodik, és megspórolják mind a ketten az utazásra fordított időt. Így alakult ki a telemedicina rendszer. Ez most már túl van a kísérleti programokon, valóban, vagy a kísérleti időszakon, befogadta az egészségbiztosítás, és akkor ez most már nem egy modellkísérlet, hanem ez egy befogadott és létező ellátási gyakorlat, amit 38 településen folytat a Máltai Szeretett Szolgálat, és megoldottunk vele egy olyan problémát, amire hosszú időn át nem volt válasz. A két heves megyei településen, Átányon és Kömlőn pedig a településeken meglévő orvosi rendelőkben egy új kísérleti modell indult az elmúlt évben. Ez tovább fejleszti a telemedicinás ellátást. Itt megjelenik ebben a rendszerben az orvosoknak a személyes jelenléte. Viszont megjelenik az utazva érkező ellátás is, mert a településeken időről időre szerveznek ultrahangvizsgálatot, kardiológiai szakvizsgálatot, végeznek laborvizsgálatokat, vesznek laboratóriumi mintákat, tehát gyakorlatilag már egy szakorvosi, félig-meddig szakorvosi ellátó, szakorvosi rendelőintézetnek az ellátása is megérkezik a településekre. Nincs jelen ez az ellátás folyamatosan, hanem amikor a helyben dolgozó kollégák megszervezik, hogy legyen elég beteg, akkor érkezik. Viszont sokkal magasabb szintű az ellátás, és hát néhány hónapja megy csupán, de az első tapasztalatok azt mutatják, hogy az egészségmegőrzésben vélelmezhetően nagyon fontos szerepe van, hiszen például mondjuk a keringési betegséggel szenvedő betegek nem csak akkor találkoznak majd szakorvossal, amikor mondjuk már bekövetkezett az első stroke vagy az első infarktus, hanem a kiérkező szakvizsgálatoknak köszönhetően sokkal hamarabb meg lehet majd állapítani a problémákat is.
És hát ugye elindították a gyermekszemészeti szűréseket is, és 10 000 gyereket tudtak megvizsgálni, és hát szemüveget írtak ki.
Igen, az egy régebbi programunk. A mozgó szűrések 1995 óta benne vannak a Máltai Szeretett Szolgálat programjában. Bár a hajléktalan ellátásba kezdtük hajléktalan emberek tüdőszűrésével. A gyermekszemészeti szűréseknek is megvan a maga előzménye. Itt most ugyanez a központ, ami a telemedicinát működteti, ami egyébként egy Európai Uniós alapból létrejött program. Ennek a bicskei központjában nem csak 14 mozgóorvosi rendelőt alakítottak ki a fejlesztésnek köszönhetően, hanem először egy, aztán pedig egy másik, tehát most már két csuklós buszban alakítottak ki személyzeti szűrővizsgálatra alkalmas tereket, illetve berendezéseket. Ezek is a legmodernebb digitális technológiát jelentik. És a legszegényebb, az ország 300 legszegényebb települését, ami a felzárkózó települések programban nevesített helyszín, ezeket látogatják ütemterv szerint ezek a buszok, és a kiérkező optometrista szakemberek, tehát szemészorvos nincs a buszokon, hanem látásvizsgáló szakemberek vannak és asszisztensek. A legmodernebb műszerekkel, akár a busz belsejében, akár az iskolák tornatermében vagy aulájában, akár a helyi óvodában, ahol éppen megszervezik a vizsgálatot. A településen élő óvodás, illetve általános iskolás korú gyerekeknek a látását megvizsgálják. Ilyen vizsgálatra került sor tavaly több mint 10 000 alkalommal, és ebből 1700 esetben állapította meg, hogy valamiféle olyan látásomlás, valami szemüveget kíván, vagy a gyermeknek az első szemüvegét, vagy pedig a gyereknek már van szemüvege, akkor attól eltérő dioptriájú, tehát hogy frissíteni, vagy cserélni kell most már a korábbi szemüveget. És hát a program részeként szintén uniós támogatásból a Máltai Szeretett Szolgálat le is gyártotta ezt az 1700 szemüveget. A bicskei központban van szemüvegkészítő műhelyünk. A buszokban ott van a választható kollekcióból mintadarab, és akkor így a legszegényebb településen élő gyerekek pontosan úgy, mint a nagyvárosban felnövekvő társaik, amikor szemüvegre van szükségük, bemennek a szalomba, kiválasztják a nekik tetsző kereteket, próbálgatják, megnézik magukat a tükörben, és kiválasztják, hogy ezt szeretnék. Hát a legszegényebb gyerekek is pont ebben az élményben részesülhetnek, több mint 100 keret közül választhatnak, próbálhatják, és akkor abban a keretben fogják megkapni a nekik felírt dioptriás lencsékkel a szemüvegüket, és akkor hát így büszkén, boldogan fogják oldani, nem pedig az van, hogy ajándék szemüveg, de nem tetszik, hanem pont olyat kap, aminek örülni fog, és amit örömmel viselni is fog.
Igen, mert hogyha nem tetszik, akkor a gyerek úgyis beteszi a táskájába. És akkor hát, nagy valószínűséggel igen. kevesebbet hordja, mint amennyire szüksége van. Engem azért az megdöbbentett, hogy 200 olyan gyerekkel is találkoztak, akiknek viszont olyan komoly szemproblémájuk volt, hogy látásromlásuk, hogy vagy visszafordíthatatlanná válhatott volna, vagy pedig teljes vakságot eredményezhetett volna. Ez azt jelenti, igen. hogy tényleg ezek a gyerekek egyszerűen nem részesülnek rendszeres vizsgálatban, mert ez eddig nem tűnt fel, úgy tűnik, vagy nem foglalkozott vele senki.
Igen, a személyzeti szűrővizsgálatokat megelőző felmérés az Nógrád megyében, a Széchenyi járásban zajlott még hát 8-10 évvel ezelőtt körülbelül, amikor valamennyi ebbe az iskolás korosztályba tartozó gyermeket ott a térségben 500 gyermekre kiterjedő vizsgálat volt, megmértek, és ott egy nagyon magas arányban találtak olyat, hogy a gyerekek az iskolában nem látják tisztán a táblát. Minden tizedik, minden nyolcadik gyerek beleesett ebbe a kategóriába, és hát ugye se a szülőknek, se a tanároknak fogalma sem volt, hogy a gyerek esetleg nem azért tanul rosszul, mert nem érdekli, vagy nem fog